Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kicsit, minthogyha a figyelem elfordult volna Ukrajna felől, de hát ott már több éves háborús viszonyokkal szembesülünk. Tamás Pál a Népszabadság hasábjain mondta egy nagyon drámai mérleget a Banalizált apokalipszis című írásában, hogy mi történt az elmúlt években, hónapokban, hol tart most az ukrán társadalom, és hol tart most az a reform folyamat, amiben annyian olyan nagyon hittek. Kijevi egyetemi folyósóról indul ez az emlékezés. Mit lehet ilyen egyetemi közegben látni?
Hát lehet ugye egy pici jót is, és egy nagy rosszat. A pici jó az az, hogy persze az egyetemi folyosót azóta kifestették, tehát modernizálták, visszaállították a 1903-as állapotát az épületnek, ami azért egy jó épület volt. Úgyhogy, és ezen a jól megcsinált, vagy újra rendezett, vagy újra kipucolt folyosón jutsz el a frissen elesettek tábláig. Ugye az egyetemekről nem nagyon soroznak ma már embereket, vagy az egyetemi emberek igyekeznek kilógni a sorozás alól, de hát azért mégis így is eljutottak a frontokra, és azért innen is, ez a kijevi műegyetem is azért 5 ember már elesett. Nem a második világháborúban, nem a 19. században, hanem most, tavaly, idén, frissen. Úgyhogy azért annyira nincs is márványba a dolog vésve, hanem egy nagy rajzlapra ragasztva a fotók, és tulajdonképpen ez az emléktábla. Na most ez bizonyos értelemben drámai, mint a márvány lenne, vagy a bronz, vagy én nem tudom micsoda.
Mennyire szoktak hozzá a háború gondolatához, mennyire kopott meg a háború képzete?
Hát ugye én magam is utoljára pár hete jártam Kijevben, és nekem az volt a minden 3-4-5 hónapban igyekszem ott előfordulni előadásokkal, konzultációkkal, valamivel, tehát hogy valami apropóval. Én azt gondolom, hogy az emberek, hát először is ma már néhány hónapja nem nagyon halnak meg emberek. Halnak meg természetesen, de nagyon ritkán, véletlenül, apróbb dörzsődésekben. Szóval az a valami, amiben meghalt 2 év alatt, tulajdonképpen másfél év alatt 10 000 ember a két oldalán a frontnak, az hát hála Istennek most, mint hogyha alább hagyott volna. De nagyon sokakban működnek az indulatok. Tehát tulajdonképpen a háború nem csak azért van velük, mert velük van, mert hogy nincsen béke, és nem is lesz, mert ők ugyan ebben úgy elképzelnék maguknak, de az úgy, hogy ők most győznek, és akkor utána béke lesz. Most azt tudni kell, hogy nem, hogy Ukrajna nem tud győzni, hanem egyáltalán a győzelem fogalma ezekben az új háborúkban nagyon véges. Én azt gondolom, hogy győzelem nem valószínű a következő években se Ukrajnában, mint hogy nem valószínű a Közel-Keleten sem. Végül is tulajdonképpen hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy itt furcsa módon nem tetszik, tetszik, mindegy. A közel-keleti háborúk közül is elsősorban az Izrael-Palesztina a nemzetközi mintól 70 éve nincs béke. 70 éve halnak meg emberek, így vagy úgy, váratlanul, és egészen szépen hozzászoktak. Tehát élnek benne, boldogan, szeretnek, ide mennek, oda mennek, utaznak, mozibe mennek, színába mennek, szóval élik az életüket. Most ez történik Kijevben is.
Említi ebbe a cikkbe, hogy az ukrajnai háborúban még a szovjet háború emléke mintái térnek vissza. Ennyire
hát abban az értelemben, hogy nem, hát végül is a szovjet időkben, de még az elkövetkező évtizedekben is a második világháború emléke rendkívül intenzíven élt. És egyébként a különböző posztszovjet film, fotó és bármilyen más művészetekben a háború emléke teljesen élénken él, vagy ne adj Isten, újra van pucolva, vagy újra van modellezve. Na most ebben természetesen az alapminta az a szovjet háborús modell, amiben hát 70 évig emberek éltek, és 70 évig embereket szocializáltak. Na most kérdés az, hogy ezt lehet-e megélni. Ugye, én azt gondolom, hogy az elején igen, de aztán mégse egyre inkább világos, hogy nekem egy dal jut most az eszembe, egy dal, amit Alla Pugacsova, ez egy nagyon híres, vagy a leghíresebb szovjet popénekesnő volt, ma is él, és ma is nagyon, hát már idős asszony, de nagyon aktív, és idén tavasszal csinált egy új dalt, a háborúra, az a neve, hogy Háború. Na most meg kell mondani, hogy ez a legjobb háborús dal, amit én láttam az elmúlt években egyáltalán itt Európában. Európában más részén, hát inkább már csak ilyen virtuális vagy újra gondolt háborúk vannak, de hát ott most valódiak. És nagyon érdekes volt, hogy ugye Pugacsova megcsinálta ezt a dalt oroszul, és hát természetesen ez egy összszovjet, de orosz énekesnő most is. Egy nagyon sikeres egyébként bizonyos értelemben pacifista dal, ami persze előadja a szovjet imidzset is, ezt a picit macsó, sok vér, de a vér után győzünk című dalt is. Erről szól a dal. Most ezt a dalt nem, hogy az összes lehetséges orosz ezt kirakja, ez rendben van. Mégpedig blogok ezrei és személyes webnaplók tízezrei is, de ugyancsak kirakja ugyanígy webnaplók tízezrei és ezrei az ukrán kirakják az ukrán oldalon is. Tehát tulajdonképpen ez egy összháborús dallá vált, amelyet egyébként ugye az ukrán jobboldalnak a reprezentáns, úgynevezett harmadik szektor nevű militáns csapat. Na most ennek a vezetője is kirakta a saját honlapjára. Tehát, hogy önnek is ez a háború, ezt akarom mondani. Ugyanaz, mint a Pugacsovának. Nincs különbség, bár a különböző oldalakon harcolnak.
Ha jól értem, akkor a háború tétje kiüresedni látszik, a háborús romantika és a háborúra való igény az megvan.
A háborúra való romantika természetesen egyfelől ilyen absztrakt módon megvan, de nem a fronton, tehát nem akarják látni a vért, az ukrán állami reklám, ha úgy tetszik, háborús reklám, de az orosz is kiürült, az orosz ez most nem érdekli, de az ukrán is, amelyet természetesen ott maradt a konfliktussal, tulajdonképpen a vér, a lerombolt házak, az ott heverő hullák, amik és akik mind voltak, és talán még lehettek a rossz elképzeléseinkben, az valahogy nem foglalkoztatja. De mondjuk foglalkoztatják a kievi 30-as értelmiségi nőket, hogy elmennek, főznek a mit tudom én, valami fajta marhapörköltet, és elviszik a legközelebbi katonai kórházba vasárnaponként, és kiosszák a katonáknak. Tehát nem a jótékonysági esetek, azok természetesen úgy szintén valahol működnek, hanem lám-lám. Vagy például nem tudom, hogy bizonyára a román görögkeleti egyházban is van húsvét táján a megmossuk a lábadat, úgy bocsájtunk meg neked típusú ritus. A görög tehát az ukrán uniátusoknál ez van, és például tele voltak az újságok azzal a képpel, ahogy hát egy Lembergi, egy Rovi templomban egy ilyen speciális megmossuk a lábatokat ti háborús hőseink című hát misét rendeztek, ahol tulajdonképpen a szereplő hősök azok a legközelebbi hadikórház sebesültjei voltak. Tehát sebesültek lenni, akkor bent vagy a médiában. Ha hulla vagy, akkor nem vagy benne a médiában. Ha ott vagy éppen, amikor levágták a lábadat, akkor nem vagy benne a médiában. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen furcsa háború, amiben a front nincsen ott. Csak a front nyomainak elpucolása van.
Mi a tétje akkor most az ukrán társadalom számára ennek a háborúnak, ha vége nem
látszik? A legfontosabb tétje, hogy nagyon lassan, nagyon apránként, még igazán nem, de lassanként kezdi beismerni, hogy és ez különben tanulság, én azt gondolom, minden kelet-európai multietnikus állam számára is, hogy felszámolni a multietnicitást, ők ezt megpróbálták 91 után, amikor újra szervezték az ukrán államot, vagy először megszervezték az ukrán államot a jelen határok között a Szovjetunió bomlása után, akkor egy abszolút multietnikus államban elhatározták, hogy ők nem lesznek multietnikusak, itt minden, ez egy unitárius nemzet lesz, mint Franciaország, nekem ezt magyarázgatták, ahol mindenkinek franciául kell beszélni, és hát egyébként mégis milyen jól megvannak, és hát ez a világ sora, és minél előbb itt is ez lesz, annál inkább ők közelebb kerülnek Európához. Na most, hogy ez egy történelmi tévedés volt, ez eddig is mindenki tudhatta, de az ukránok ezt egyszerűen a demokratikus ukránok sem voltak hajlandók belátni. Teljesen elképesztő módon a 19. századi elavult homogén nemzetállam dumát adtak elő. Miután ez a homogén nemzetállam most 2 évvel ezelőtt a fölrobbant tulajdonképpen, az ország egyik fele nem volt hajlandó élni a másik fele álmát, és tulajdonképpen azóta sem hajlandó, és nem csak a Donyeszk és a front és ilyesmi, hanem tulajdonképpen milliós ukrán nagyvárosok választanak most olyan helyhatósági polgármesteri és egyéb jelölteket és ezeket, akik tulajdonképpen hát a jelenlegi nemzeti egységkormánynak az ellenzéke, és most már a fele a megmaradt Ukrajnának is ellenzéki, de nem demokratikus ellenzéki, hanem tulajdonképpen multietnicitáson belüli multietnicitást képviselő adott esetben a homogén ukrán nyelvvel, ami egyébként nem is létezett soha a világon, még Ukrajnán belül sem, hát tulajdonképpen egy multietnicitást képviselnek, beszél mindenki úgy, ahogy akar. Na most ezt az ukrán állam még mindig nem hajlandó belátni, és még mindig van olyan 15-20-30%, aki ezt még nem hajlandó belátni, és amíg ők nem hajlandók belátni, addig nem lesz béke.
Amikor ez a háború elkezdődött, akkor az Európa iránti bizalom nagyon erős volt. Volt egy Európa fétis Ukrajnában.
Hát tulajdonképpen ez nem bizalomnak nevezném, hanem naivitásnak, amit tulajdonképpen az ukrán állami médiumok sugaltak, vagyis azt, hogy Európa az megváltás. Európa az a nem is kiskapu, az a nagykapu, ahol a boldogságban jutunk. Na most az volt az érdekes a dologban, hogy Európa tulajdonképpen semmi ilyesmit nem ígért. Mégis úgy gondolták, hogy hát ha nem írtuk alá már ezt a nagyon lazadt, nem tagsági, hanem arról szó sem volt, hanem társulási egyezményt, amiből Európának van 50, hát akkor kimaradunk a világból, akkor elveszünk, akkor nem leszünk senki, stb. De ez a dolog azért 3 hetet tartott. Utána persze az európai és első után most az utolsó hónapokban nem is európai, hanem amerikai beavatkozása az ukrán kormány oldalán természetesen ezt fújja és magyarázza külföldön, de az országon belül ilyesmi rég nincsen. Már semmit nem olnak rég semmit Európáról.
Az Európa kép kontinentális megrokkanása az unión belül mennyire szivárgott be, ezt a konfliktust mennyire látták, ami
hát ezt rendkívül lehetett látni, mert hogy éppen e konfliktusból következően is Európa nem volt abban az állapotban, hogy bárkit még hitegessen is azzal, hogy hát ő beveszi, meg belátható időn belül az is tag lehet, meg nem tudom ilyesmi, mert tudta, hogy ezt Európában semmifajta közvéleménnyel most lenyeletni nem tudja. Tehát az ukránok ezzel szembe találkoztak, hogy ők azt hitték, hogy itt van egy kis ablak, és kiderült, hogy a kis ablakon, legalább a kis ablakon be tudnak csúszni, vagy becsúsztathatnak valamit, és most ez az Európa a kis ablakon se hajlandó őket beengedni, leszámítva azt, hogy egyébként nagyon szép dolgokat mesél nekik az európai értékekről, de hát igazán tulajdonképpen nem segíti őket gazdaságilag se nagyon, és fegyverzettel se. Ugyan január 1-től most érvényes a szabadkereskedelmi övezet Ukrajna és a világ között, vagy Ukrajna és a szélesebb Európa között, tehát ezt azért az ukránok nagyon jól tudják, ez azt jelenti, hogy bejönnek az olcsó európai áruk, és még ott is kiszorítják az ukránt, ahol van. Tehát tulajdonképpen, és az, hogy ők ellenkezőleg tudnak-e olcsó ezt a szamaszt szállítani, az azért ugye kétséges, tehát úgy nem gondolják azt, hogy itt most tulajdonképpen itt a Kánaán, most már sokkal inkább úgy gondolják, hogy itt van valami fajta neokolonializmus.
És visszakozni lehet?
Hát visszakozni úgy nem tudnak, meg nem is akarnak, hogy ezt leépítsék, abban reménykednek, hogy hát valamilyen ipari vagy agrár kapacitásaikat helyre tudják állítani, és akkor ők is tudnak valamit majd eladni. De az igazság az, hogy olyan fokig konfrontálódtak Oroszországgal, hogy itt most már egy tulajdonképpen nem is egy ukrán háborúról, hanem egy nyugati, elsősorban amerikai kísérletről van szó, amivel Oroszországot vissza akarták szorítani. Tehát Oroszországot vissza akarták szorítani, és hogyha itt Oroszország ugyan most ebben a másodpercben nem támad, most a támadás nem frontális háborúban értem, hanem hát valamilyen fajta nyomulásba, akkor ha őket magukra hagyják, akkor pillanatok alatt őket megeszik. Tehát mindent úgy kell csinálni, mindenképpen azt kell mondani, hogy az történik, amit ti nyugatiak akartok. Tetszik nekünk, nem tetszik nekünk. Így akarjuk, másképp akarjuk. Neokolonizmus, vagy a másik oldal neokolonizmusának a kiegyenlítése. Mindegy, tulajdonképpen a jó érzés az, hogy mi a nyugathoz majd egyszer tartozhatunk, elmaradt, és van egy ilyen, hát kiszolgáltatva vagyunk ezeknek is, meg azoknak is című érzés, ami nem jó.
Moszkva és Oroszország geopolitikai helyzete is megváltozott, újabb háborús konfliktust vállalt fel, ugye bekapcsolódtak a szíriai konfliktusban, Isztambul és Moszkva viszonya is sokat változott, ez hogy érinti Ukrajnát?
Hát tulajdonképpen azért ez a moszkvai konfliktus, ugye ez arra, a moszkvai szíriai akció, ez arra szolgál, hogy ismét helyreállítsa a kapcsolatokat a nyugattal, és ismét nagyhatalomnak kezeljék. Na, mármint elsősorban az amerikaiak, de bizonyos értelemben a többiek is. Na most ebben az értelemben ez sikeres, még a török feszültségekkel együtt is, tehát tulajdonképpen az amerikaiak, de különösen a franciák, Nyugat-Európa más része is, hát kezdik Oroszországot ismét, nem is partnerként, de valamilyen, hát laza, nem tudom, ez nem, nincsen jó szó, a szövetséges nem, de azért ott, de nem csak a szomszéd kapcsolatban, a szomszédnál melegebb, a szövetségesnél hidegebb viszonyban kezelni, és ez persze az ukránokat még jobban elkeseríti. Tehát tulajdonképpen egyelőre a Világbank vagy a Nemzetközi Valutalap kifizeti a évről évre, hónapról hónapra a recsegő, ropogó költségvetésüket, tehát tulajdonképpen a leglényegesebb, amit Ukrajna megérez ebből az elmúlt két évből, az nem is csak a nyomorékok ezrei, azért vegye hozzá a rádióhallgató, hogy a modern világban minden egyes halottra egy modern háborúban 3-4 sebesült, esetleg tartósan megrokkant sebesült jut. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy 9000 fölött van a front két oldalán a halottak száma, akkor azt kell mondanunk, hogy körülbelül 30 és 40 ezer között lehet a súlyosan, vagy a legalábbis hát, hogy mondjam, olyan sebesültek száma, akik viselik a drognak a nyomait a testükön. Na most ezekkel is kell valamit kezdeni, úgyhogy végül is itt egy dilemmával kerül szembe mindenki, hogy nem akarom a háborút, és a háborút nem nyerhetem meg, de akkor mi történjen ezekkel a sebesült barátaimmal, rokonaimmal, esetleg elesett barátaimmal, rokonaimmal, akkor ők miért haltak meg? Azért, mert hülyék voltunk? Vagy azért az oroszok hülyék voltak? Vagy azért, mert az amerikaiak hátra akarták lögdösni itt az oroszokat? Ez mind része ennek a történetnek, de ezt nem lehet elmondani. Tehát erről a felejtés, meg az elfolytások, mindenfajta változatok kerülnek elő, tehát az emberek aktívan, az emberek két részre oszlanak, és ez a hétköznapoknak a nagy tanulsága egy ilyen helyzetben, hogy van 60-70%, aki egyébként miután hát ebben még kenyeret lehet kapni, nem mindent lehet kapni, különben csak drága, tehát drágává vált, mert a egyharmadára esett vissza a hrivnya a dollárhoz képest, tehát tulajdonképpen minden jövedelem hihetetlen kevés marad, de kenyeret azért még tételezzük fel, hogy lehet kapni, vagy ha nem, akkor szociális gondozókon keresztül az elérhető kenyér alatt most általában az élelmiszert értem. Ukrajna szerencsére egy jó élelmiszertermelő ország, tehát enni van mit, de és akkor az emberek el akarják ezt a dolgot felejteni. De van bennük egy ilyen nemzeti televíziós sztereotíp, hogy ami országunk, ami Szent Ukrajnánk, stb. De ezt azért nem veszik komolyan, ez inkább arra szolgál, hogy kipipálják minél hamarabb. És érik a maguk életét, ha valaki kis pénzük eljárnak ide-oda, amoda, ha nem az elegáns éttermek, de a kis kifőzdék és a kávéházak éppen úgy tele vannak. Mikor nyáron is ott jártam, akkor ugyanúgy mindenki élvezte a strandot. Tehát úgy élnek, mint egy még azok a katonák is, akik eltávozást kaptak, ugyanúgy jártak ki a strandra, csak a nyakukban volt a dögcédula, tehát mármint a katonai identifikációs szám. Tehát tulajdonképpen a társadalom nagy része boldog akar lenni, most már 2 éve tart ez a cirkusz, tehát nyilvánvalóan 2 évig az embereknek van valami akut boldogságigényük, van egy békeigényük is, éppen azokról a vidékekről, ahol egyrészt az összes nagyvárosból, valamint azokból a nyugat-ukrajnai galiciai vidékekről, az ukrán, mondjuk így, hogy radikális nemzetiek kikerülnek, nem lehet katonát kapni. Tehát állandóan sorozási problémái vannak az ukrán hadseregnek, elemiek, az emberek nem akarnak már harcolni. Nem jelentkeznek a behívókra. Ingyen, hamis, én nem tudom milyen, mindenfajta kibúvókat szereznek. Tehát aki ma már hogy olyan dezertírnek lenni, vagy nehogy Isten front szolgálat megtagadónak lenni, ez különböző módokon történik, de ez egy társadalom, ez egy társas játék. Tehát tulajdonképpen a kievi értelmiség egy társas játékot játszik arra, hogy hogyan ne menjenek a fiataljai, vagy egyszerűen a fiatal férfiai, ne menjenek a háborúba. És ez nem titok, tehát hogy ő nem titok, hogy ő nem akar katona lenni, és nem akar frontra kerülni, és nem akar harcolni, hanem ez egy általános társas játék bevett része.
Sajnos ezt jól ismerhetik a magyar hallgatók is, vagy azok, akiknek voltak barátaik, rokonaik a volt Jugoszláviában, a 90-es
évek. Igen, ez tulajdonképpen azzal, hogy a volt Jugoszláviában a szerbek legalábbis, de különböző, hozzáteszem, hogy a vajdasági magyarok nagy része is, tehát hogy 30-40-50 ezer magyar átjött a vajdaságból Magyarországra, az ő nem akar harcolni, és erről tudunk, és erről a magyar közvélemény mindenfajta magyar közösségben tud, de arról gondolom a romániai magyar közvélemény sem tud, hogy a románok nagyobb része a szerbiai magyaroknak a vajdaságban rendkívül szolidáris volt a szerb állammal, Milosevic államával, vígan harcolt a szerb hadseregben. Tulajdonképpen onnan, aki nem ment el az elején, mert nem akart használni, az nem lépett le. A híres nagy horvát, most már a háború vége felé, a híres nagy horvát szerb csatákban, Vukovárot és a környékén, ott a vajdasági teritoriálisan, tehát területileg szervezett hadosztályok harcoltak, amelyekben magyarok is voltak, és mindenki egybehangzóan állított, hogy a magyarok teljesen úgy viselkedtek, mint a szerbek, és ezt nem csak a szerbek állították, hogy igen, ezek hát a mi jó hazafiaink voltak, hanem a magyarok is nekem azt állították, hogy persze ott voltak háborúban, részt vettek, ugyanúgy rabolták a horvát falvak televízióit, mint a szerbek, csak erre nem illik emlékezni. Tehát itt a dolognak van egy ilyen felejtési része, amivel egyébként a magyar szociológus, a magyar közgondolkodása, a magyar közösségek egyáltalán nem vett számot, és ez történik tulajdonképpen Ukrajnában is. A különbség az, hogy azok, akik nem voltak, akik a frontról visszakerülnek, azok 2 részre osztanak, most már elég sokan azért leszereltek, vagy hazakerültek a frontról valami más módon, vagy ideglenesen leszereltek, vagy szóval mindenfajta módon visszakerültek, most ezek 2 részre osztanak, van, aki bemeri vallani, hogy ott volt a háborúban, és ez egy polgárháború volt, ahol öltünk, ahol minket öltek, ahol raboltunk, ahol minket raboltak, stb. A másik fele pedig már ugyanilyen veterán, hallgat, mint a sír. Nem, egyszerűen nem akarja megosztani az átélt történetet azokkal, akik ezt nem élték át. Abból indul ki, én beszélgettem ilyen emberekkel, hogy hát úgy se értik, hogy mi történt velem. Úgy se értik, hogy én mit láttam. Ugye, amikor hazajönnek az amerikai veteránok Vietnámból, akkor nem tudnak mesélni, mert nem tudja elmesélni ezt a dolgot. Amikor bekábítószerezve ott van belásva, vagy belesüllyedve egy rizsföld mocsarába, és akkor vadul lő különböző irányokba, vagy eltalál valakit, vagy nem. Ezt nem lehet elmagyarázni. És nem lehet elmagyarázni a Donyec vidéknek a ugyanilyen jellegű, hát ott nem rizsföld van, hanem bánya van, de ugyanilyen jellegű háborúit is. A kivés, van egy harmadik csoport, viszont én ezeket tartom a legveszélyesebbnek. Pontosan egy olyan csoport, akik emlékeznek ugyan, de ebből az emlékezetből szeretnének rögtön valamit a maguk számára, a politikai irányzatuk számára, a pártjuk számára, a mozgalmuk számára leszakítani. Tehát hazajönnek, nem, általában nem ezeknek szakadt le a lábuk a aknán. Akiknek a lába leszakadt az aknán, és életbe maradtak, és visszajöttek, azok általában hallgattak. És ráadásul, miután az emberek az első nagy sebesült osztogatási, csomagosztogatási ülap után nem szeretik látni ezeket az embereket, még ráadásul vissza is vannak nyomva, el vannak nyomva, nehezen, ugye nehezen mozog, akkor otthon van. Szóval tehát nem, a sebesültek nem mutogatják a sebeiket. Azok mutogatják a lelki sebeiket, akik nacionalisták, szélsőséges nacionalisták, és úgy érzik, hogy hát most az ő pártjuknak, mozgalmuknak, politikai frakciójuknak a parlamentben valamit most azonnal kapniuk kell, amiért, mert hogy ők hiszen veteránok, és még ezt rendszeren kívül kell, hogy kapják, nem a demokratikus választási procedurákon keresztül kell kapják, hanem mindenfajta politikai előnyökbe kell őket azonnal részesíteni. Szóval van egy ilyen véres szájú, én vagyok a veterán, én vagyok a hős, ide nekem ezt is, azt is, azt is réteg, akitől rettegnek a többiek, de azért az van, és az nyomul, és hogyha például a ez pár hete, vagy egy-két hónapja történt, hogy egyébként a békeszerződés, vagy a békeszerződés előkészítésének megfelelően, tehát amit mindenki akar tőlük, hogy ezzel kell Ukrajnának is lépnie bizonyos hát aktusokat, bizonyos kedvezményeket a Donetsk-Rajence felé. Ezt ahogy ezt egyébként a nyugat is követeli az ukrán kormánytól, az ukrán államelnöktől ezt be akarták lépni. Erre ezek a volt veteránok, meg akik őket támogatják, nem csak egyszerűen tiltakoztak, vagy tüntettek a parlament előtt, mert ez lenne a világ leglényegesebb és legdemokratikusabb része, hanem rögtön elkezdtek kézgránátokat is dobálni a parlamentre, ugye ez már nem annyira demokratikus része a dolognak. Vagy kiderül az, hogy a katonák embertelen többségű fegyvert hazavittek leszereléskor, vagy másképp is, itt el van az ország fegyverrel, és a banditák, azok szereznek maguknak valamilyen politikai esernyőt is, és esetenként, ez itt volt a közelben a Kárpátalján tavaly ősszel, kiderült, hogy a szélső jobboldalnak nehéz gépfegyvere is vannak, amiket járművekre szereltek már, és így ilyen mozgó csatákat is tudnak már itt, a közelben, Huston, a román-erdélyi határtól pár száz kilométerre produkálni. A Donyeszi fronttól 1500 kilométerre. Tehát igazán ezek a problémák. Nem az, hogy akkor most a fronton, ami egyébként mondom, most már nemzetközileg le van szabályozva, meg vannak egyezmények, nem tudom, szóval lassanként valami béke lesz, de az országban nincs béke.
Hirtelen.
Az embereknek önmagukkal nincs békéjük. A saját képükkel arról, hogy ők milyen országban, hol élnek, hova tartoznak, mi az ő nemzetiségük, rá lehet azt kényszeríteni másokra, vagy nem. Ebben nem jutnak nulláról egyre.
Ezt a végkövetkeztetést sajnos több európai országról is el lehetne mondani, de a mai
talán kevesebb vér van.
Igen, a mai beszélgetés egy történetesen egy háborús övezetről szólt, amely háború gyorsan kezdődött, de nem látszik a vége, és hosszú lesz a béke folyamat.
Én azt teszem hozzá, hogy mi, és ez mindenki gondolkozzon azon, akinek zavaros az identitása bármilyen európai országban, hogy nagyon könnyű elkezdeni egy konfliktus, és nem lehet abba hagyni.
Ez a mai végszünk, fogjuk folytatni, mert folytatni kell. Tamás Pál, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm az érdeklődést.